Vendégem továbbra is dr. Tóth Ágnes, oktatási szakértő, a Budapesti Metropolitán Egyetem elnök vezérigazgatója, és hát ott hagytuk abba, hogy magas szinten a felsőoktatásban női vezetőként milyen tapasztalatokat szereztél, hogyan fogadtak, vagy te magad hogyan látod, akár visszatekintve a saját helyzetedet. És hogyha csak a vezetői szerepre fókuszálunk, hogyan élted meg az első kemény döntéseket, hogyan élted meg azokat a helyzeteket, amiket vezetőként fel kellett vállalnod?
Ez is egy út, úgy tekintek rá. Több mint 10 éve vagyok vezető ezen az egyetemen, és korábban is vezető voltam egy másik felsőoktatási intézményben, még ha nem is elnök vezérigazgató. És persze a pozíciók változásával egyre nagyobb és komplexebb döntések jöttek el, de a nehezebb mégis a korai, alacsonyabb vezetői pozícióban volt, hiszen tapasztalat nélkül az ember nehezebb döntéseket sokkal lassabban szül meg, és nehéz odáig eljutni, mondjuk, hogyha meg kell válni egy munkavállalótól,
tehát,
egy
munkatárstól. Faktor bejön.
Mindig az a legnehezebb az emberi faktor. Ez ma is így van. Amikor nagyon különböző a véleményünk, és úgy látom, hogy egy beszélgetésnél majd együtt kialakítjuk a jó megoldást, az az egyik legmotiválóbb rész. Viszont ha ide nem jutunk el, akkor a legnagyobb nehézséget is az okozza, hogy a munkatársaimmal ezeket a feszültségeket, különbözőségeket hogyan oldjuk fel.
És tényleg van vezetői elmagányosodás egy bizonyos szint felett?
Persze, tehát nekem vannak olyan döntéseim, amit nem beszélgethetek meg a beosztott munkatársakkal, hiszen a következménye őrájuk is vonatkozik, vagy nem lehet róla beszélni. Nekem fontos, hogy megosszam, amit lehet, és beszéltünk róla, hogy csapatban gondolkodom, és amikor erre nincs lehetőség, az nem esik jól. Ilyenkor azért szeretek külső segítséghez fordulni, van egy coachom.
Nézzük a hallgatókat újra. Szerinted, vagy szerintetek mi érdekli leginkább most őket, miről akarnak tanulni. Én, hogyha mondjuk fiatal lennék, mire gondolnék, miről szeretnék többet tudni, a fenntarthatóság biztos, hogy benne lenne, vagy esetleg ugye a gazdasági helyzet változásával kapcsolatos dolgok. Ti mit tapasztaltok?
Mert ilyen nagyon tudatos vagy. Azt látjuk, hogy a hallgatók nagy része nem tudná megmondani, hogy ő miről szeretne tanulni.
De lehet, hogy ez csak a korral jár.
Igen, ez hozzájárul. Az ilyen izgalmas kérdések szerintem érdeklik őket, és minél komplexebb témákat tudunk bemutatni neki, amiket említettél, azok ilyenek, mondjuk a fenntarthatóság.
Vagy a klímaváltozás.
Vagy a klímaváltozás. Ha egy ilyen komplex projekt van, abba bele tudják élni magukat, és látják a gyakorlati vonatkozását, látják, hogy ez pozitívan hat a jövőre, az nagyon tudja őket motiválni. Tehát kevesen akarnak a, nem tudom, differenciál egyenletekről tanulni, még akkor is, hogyha az előbb említett komplex kérdések megoldásához szükség van erre. De előbb célszerű megmutatni a nagy képet, és utána sokkal nagyobb belső motivációval hajlandóak a hallgatók is végigmenni azon az úton, hogy megértsék a részleteket, amivel aztán már képessé válnak a nagy kérdésekkel is foglalkozni.
Most azon gondolkodtam, hogy az egyetemek, a főiskolák korábban garanciát jelentettek arra, hogy kiműveljük magunkat, elindulunk egy úton, találunk egy jó munkahelyet, és lehet még az is, hogy ott éljük le, úgymond az életünket. De ugye beszéltünk is róla, hogy a munkaerőpiac átstruktúrálódik, ott a robotizáció, hogy lehet, hogy már a főnökünk egyszer csak majd egy robot lesz, és hogy teljesen megváltozott a világ. Hogyan tudjátok erre felkészíteni a fiatalokat?
Erre a fiatal maga tud felkészülni. Tudunk neki abban segíteni, hogy értse, hogy folyamatos változásról van szó. El kell fogadni azt, hogy például a diploma megszerzésével nem ér véget a tanulás. És mindjárt kitérek arra is, hogy az egyetemi évek alatt mit lehet ezért tenni, de fontosnak tartom, hogy mindenki tudja, hogy ez egy folyamatos, tényleg élethosszig tartó út.
Tehát amíg... az, hogy ott egy diplomám, az még nem jelenteti azt, hogy ebbe a székben itt most hátra dőlhetek.
Hogy én
megérkeztem,
készen vagyok.
Még ez se biztos.
Mert változik a technológia, a környezetünk, lényegében minden, az emberek körülöttünk, ha most Z-generációssal kell együtt dolgoznom, vagy X-essel, azt is másképp kell tenni. Tehát mindig van olyan új elem, ami érdemes megtanulni, tisztában kell ezzel lenni, és a tanulás jó, hogyha a mindennapi rutinunká válik, akár tudatosan is.
De most azt mondtad, hogy nagyon nagy a metú, mennyire fiatalodik az oktatói kör?
Nagyon nagy a szórás nálunk, tényleg vannak friss diplomások, meg olyanok, akik a nyugdíj mellett, vagy szélén vannak, és a 400 munkatárs mellett nagyon sok óraadó oktatónk is van, hiszen a gyakorlati képzésben fontos, hogy a munkaerőpiac szereplői, vezetők, akik éppen most végzik azt a munkát, amit tanítanak, ők álljanak be, és ott is nagyon különböző, hogy ki milyen életkorú.
Nyilván az is változik, hogy milyen oktatókra van szükség, és erre az egyetemeknek is reagálniuk kell.
Igen, ez az, amit szerintem a legfontosabb az egyetemeknek felismerni és megváltoztatni, mert ezen múlik, hogy milyen az egyetem. Az egyetem ebből áll, ebből a közösségből, és hogyha tudjuk, hogy mi az a cél, amit az egyetem el akar érni, akkor tudjuk meghatározni, hogy milyen irányban érdemes az oktatás tartalmát és magukat az oktatókat alakítani. A Metropolitan Egyetemen is azt a célt tűztük ki, hogy a változásra is felkészítsük a hallgatókat, és ezért egy MyBrand nevű oktatás módszertani rendszert indítottunk el néhány évvel ezelőtt, aminek a sikerét mutatja, hogy már a végzett hallgatók között tavaly volt az első olyan évfolyam, aki teljesen ebben a rendszerben tanult.
És hát mikor... ez egy ilyen én márka felépítése?
Igen, ez a kifejezés erre utal. Uh-huh. Ez egy komplex rendszer, ami arra vonatkozik, hogy a hallgató a saját márkáját hogyan tudja az évek során építeni tudatosan, és a gyakorlatorientáltságnak az a része jelenik meg leginkább benne, hogy minden egyes tantárgynál, tananyagelemnél értse a hallgató, hogy az hogyan kapcsolódik a gyakorlathoz. Ezt a legjobban a portfólióval lehet tetten érni. Művész hallgatóknál, építészeknél nagyon gyakori, hogy portfóliót építenek. Létrehoznak valamit, és ezt beteszik a portfólióba, vagy digitálisan, vagy egy rajzlapon. De nálunk minden szak, minden hallgatója építi a portfólióját, mondjuk egy gazdász vagy marketinges hallgató is, amikor létrehoznak mondjuk egy marketing tervet, vagy egy üzleti tervet, meg elsajátítanak egy újabb készséget, akkor erről készíthetnek egy bejegyzést, lefűzhetnek egy fájlt, amit gyűjtögetnek a tanulmányaik során, és nagyon jó tapasztalás nekik a diplomaszerzéskor, hogy látják, hogy mennyi mindennel találkoztak, és mi az, ami valójában az ő portfóliójuk, az ő egyéni márkájuk részévé vált. Így, amikor a munkaerőpiacon megjelennek, ebből ki is tudják választani, hogy mi az, amit érdemes bemutatni egy adott munkáltatónak.
Tehát ezzel versenyelőnyre tesznek szert mondjuk más velük egykorú hallgatókkal szemben?
Abszolút, sokkal tudatosabban. Igen, tudatosabban tudják bemutatni azt. Valójában gyakorlott pályakezdőként tudnak megjelenni, hiszen el tudják mondani, hogy mi az, amit már a gyakorlatban elkészítettek.
És az oktatók hogyan fogadják, vagy fogadták ezt az új módszertant? Mert nyilván az ő partneri hozzáállásuk is szükséges ehhez.
Hát ezt nagyon jól látod, ezen múlik.
Ezen áll vagy bukik
minden. Mindig volt egy-két nagyon lelkes oktatónk, aki szintén állandóan meg akarta változtatni, hogy ő hogyan oktasson, és ő nagyon nyitott volt arra, hogy ezt egy rendszerbe foglaljuk be, és egyre többen csatlakoztak a kezdeményezéshez, és amikor azt a döntést hoztuk, hogy a teljes egyetemre ezt kiterjesztjük, akkor azért voltak ellenállók, voltak, akik lassabban csatlakoztak ehhez. Szerveztünk tréningeket, a mai napig minden fél évben van az oktatók számára is olyan képzés, tréning, segítség, a mentor-mentora, aki támogatja őket ezen az úton. Egyrésztről megmutatja, hogy mik azok az eszközök, amivel el lehet érni, hogy így építsük fel az órákat, és hogy lássák a nagy képet, hogy a hallgatóknak hova vezet ez.
Tehát akkor az oktatók sem dőlhetnek hátra, ha jól értem, tehát ez egy folyamatos, közös munka eredménye kell, hogy legyen. Az új képzési módszeretek bevezetése óta már legalább 6 év eltelt, ha jól tudom. Lehet már így visszatekintve hosszú távú tapasztalatokról beszélni?
Vannak olyan végzetjeink, akik kikerültek így a munkaerőpiacra, mi azt látjuk, hogy ezt folyamatosan érdemes továbbfejleszteni, ezt a rendszert. Kezdetben csak egy szakon vagy két szakon indítottuk el pilotban, mára már be tudjuk vezetni az egész egyetemen, és azt látjuk, amire te is utaltál, hogy az oktatók hozzáállása a legfontosabb. Tehát ha azt jól eltaláljuk, hogy illeszkedjen az oktató személyiségéhez, ne egy fölülről jövő, rá erőltetett rendszernek érezze, hanem azt gondolja, hogy neki ez támogatás, segítség ahhoz, hogy jobban tudja végezni a munkáját, akkor tudunk legjobban hozzáadott értéket teremteni a hallgatók számára is.
Nyilván szondázzátok a piacot, mind a munkaerőpiacot, mind azt, hogy a hallgatók esetleg milyen irányba indulnának el, de mitől függ, hogy mikor vagy milyen új szakot indítotok el?
Valóban ezektől, amiket elmondtál, a munkaerőpiac azért megmutatja, hogy mik azok a területek, amik népszerűbbek lehetnek a következő időszakban, de mi elsősorban a hallgatók igényeihez igazodunk, amit szeretnének tanulni, amire van érdeklődés, ahhoz is igyekszünk alkalmazkodni. Az elmúlt időszakban a művészeti portfóliónkat bővítettük tovább, építészképzésben például alap- és mesterszakot indítunk, már a legnagyobb művészeti képzőhelyé váltunk. Az is fontos, hogy a teljes képzési portfólió hogyan egészíti ki egymást, hogy az egyik szak mellett melyek a mások, amiket lehet tanulni, hiszen közösen is tudnak így projektekben részt venni a hallgatók, illetve egy-egy oktató több szakon bevethető.
Most ami így megmaradt egy korábbi beszélgetésünkből, ez, hogy alkotó egyetem a METU, de hogy ez mit jelent ma a gyakorlatban számotokra?
Nálunk a hallgatók nem hallgatnak, hanem alkotnak, létrehoznak valamit. Valójában az előbb említett MyBrand képzési rendszernek a összefoglalása ez a kifejezés, hogy a hallgatók valóban az alkotás, a csinálás, a végrehajtás során fejlesztik saját magukat tovább, semmint csak az elmélettel való foglalkozás során.
Na most, ami még számomra egy érdekes kérdés, az, hogy szerintem nagy a verseny, és hogy a felsőoktatási intézményeknek is fontos az, hogy milyen márkát építenek. Mennyire kell ebben oda tenni, úgymond magatokat?
Valóban verseny van, a Metropolitan egy magánegyetem, és nálunk az alapszakokért minden hallgató fizet. Ingyenes képzések a mesterképzéseken vannak csak. Így nekünk különösen fontos az, hogy ha állami egyetemekkel is versenyzünk, milyennek látnak minket kívülről a hallgatók, hogy a METU nagyon tudatosan építi a márkáját, amikor ezt az alkotó egyetem kifejezést megragadtuk, akkor fontosnak tartottuk, hogy körüljárjuk, hogy ez tényleg illeszkedjen az egész egyetemhez, és hogy erre fel tudjuk fűzni az összes koncepciónkat, ami a képzésre vonatkozik.
Mennyire figyeled a külföldi egyetemeket, tehát hogy akár inspirációt adjanak, hogy milyen irányban kell változni?
Persze, hát ez különösen fontos szerintem az én szerepemben, hogy lássam a nemzetközi piacot. Nemrég volt például New Yorkban egy olyan világ összejövetel, World Academic Summit-nak hívták, ahol a világ minden tájáról a vezető egyetemeknek a vezetői voltak ott. Ott is megtapasztaltam, hogy sokkal több sötét öltönyös férfi volt, mint nő. Ahol arról beszélgethettünk, hogy merrefele változik a világnak az egyetemeinek a köre, és abban teljesen egyetértettünk, hogy jelentős változáson megy keresztül most, vagy most indul el a világ felsőoktatása. Két fő ilyen irány van. Az egyik, hogy az oktatás módszertannal elkezdtek foglalkozni az egyetemek. A METU-n mi régóta így gondolkodunk, hiszen elsősorban oktató egyetem vagyunk. De legtöbb egyetemen nem jellemző, hogy foglalkoztak azzal, hogy hogyan tanítanak. Inkább a mit tanítunk kérdést tették fel. Ez egy világtrend, hogy egyre inkább foglalkoznak ezzel.
Ahogyannal.
Hogy nem csak jó tudományos háttérrel kell, hogy rendelkezzen egy oktató, hanem kell, hogy értse a hallgatók nyelvét.
Van egyébként olyan egyetem, külföldi egyetemekre, külföldi mintákra gondolok, amiből akár ötleteket lehet meríteni?
Sok mindenkitől tanulunk, igen, és azt látom, hogy azért ez mindenhol folyamatosan fejlődik. Mi az Arizona State University-vel vagyunk egy olyan kapcsolatban, ahol alaposan megismertük azt, hogy ők hogyan tanítanak, mit használnak a gyakorlatban, milyen mondjuk a metaverzumra való felkészülés során az online világnak ezeket a mesterséges intelligenciával is épített részeit hogyan használják. Ők előttünk járnak sok mindenben, úgyhogy egy biztosan egy olyan példa az ASU, akit érdemes szemmel tartanunk.
Most megismertünk egy komoly első számú vezetőt, aki mindenre tudja a választ. Arról nem beszéltünk, hogy te egyébként édesanyja is vagy, egy 11 és egy 7 éves gyermeked van. Hogyan tudod ezt a vezetői szerepkört, ami azt gondolom, hogy nyilván nagyon sok munkaórával, nagyon sok felelősséggel, döntéshelyzetekkel jár együtt, összeegyeztetni az anyasággal, az otthoni feladataiddal, és egyáltalán azzal, hogy ennek az egésznek a közepén még te is ott vagy, vagy ott kell, hogy legyél a saját én időddel.
Igen, és akkor a legjobb az én időm, meg saját magam, hogyha mindez jól harmóniában működik. Igyekszem a gyerekeimmel minőségi időt tölteni, bevallom, sok órát töltök munkával, tehát nem találkozom velük egész délután, de amikor együtt vagyunk, akkor én nem takarítok, nem vonulok el a konyhába főzni, hanem együtt vagyunk, és akkor tényleg arra fókuszálok, hogy a gyermekeimmel legyek, és a férjemmel még külön figyelünk arra is, hogy külön-külön is legyünk a gyerekekkel, hogy csak az egyik gyerek, mondjuk a lányom és én elmegyünk kutyát sétáltatni, és akkor csak 40 percig beszélgetünk. Ezek nagy jelentőségűek, és így jól érzem, hogy harmóniában halad előre a család élet is.
Tehát nagyon tudatosnak kell lenni, ha jól értem, ebben is, illetve hát egyáltalán az időmenedzsmentben.
Igen, amiből kevés van, azt tudatosan kell menedzselni, legyen ez pénz vagy idő. Nekem az idő az biztos, hogy olyan, hogy minden nap újra gondolom, hogy hogyan osszam be legoptimálisabban, és arra nagyon odafigyelek, hogy a gyerekeknek mi jut belőle.
Miből töltődsz? Vagy hogyan töltődsz?
A családdal töltött idő az töltődés a munkához, és fordítva van, amikor az ember kisgyerekek mellől alig várja, hogy egy kicsit dolgozzon. Ez így komplex. De nagyon szeretek kirándulni, mi például rengeteget utazunk, az egész családom azt élvezi, úgyhogy ezek mindig hozzájárulnak ahhoz, hogy teljesen másképp kezdjük a következő hetet.
Ugye arról beszéltünk, hogy milyen igénye lehet a fiataloknak, vagy milyen út áll előttük, milyen kihívások. Te neked volt olyan példaképed, vagy olyan mentorod, aki inspirációt nyújtott, vagy aki miatt egy bizonyos pályára léptél?
Egy személyben nem volt ilyen, hanem több emberben láttam meg elemeket, amit példaértékűnek tartottam. Michael Crow például ilyen, az említett Arizona State University-nek az elnöke, ő 20 éve vezeti azt az egyetemet, és egy ikonnak számít az Egyesült Államokban. Amit ő mond a felsőoktatásról, ahogyan beszél arról, hogy hogyan kell emberekkel dolgozni, az például nekem mindig példaértékű volt.
És mi motivál abban, hogy ezen a területen maradj? Most már beszéltünk arról, hogy talán ez eddig a leghosszabb munkaviszonyod, úgymond, hogyha ezt így nézzük lecsupaszítva. Mi az, amit igazán szeretsz ebben?
Látom az eredményét a munkánknak, hogy olyan hozzáadott értéke van, látjuk évről évre, még jobb minőségben, még több hallgatót tudunk kiszolgálni. Hogyha arra gondolok, hogy a jövőben mi lesz a legfontosabb, biztos, hogy az oktatás az egyik eszköz, amivel hozzá lehet járulni ahhoz, hogy a jövőt a lehető legjobban építsük. Úgyhogy hogy ez az iparág az, ami legjobban érdekel, az nem kétséges. És ezen belül a Metropolitan Egyetem egy olyan rugalmas keretrendszerben van, hogy gyorsan tudunk alkalmazkodni, alakítani rajta, fejleszteni rajta, úgyhogy ez bízom benne, hogy még sokáig jelenthet kihívás számomra.
A vezető mindig egyfajta lenyomatot képez a szervezeten, amit irányít. Te szerint tehát milyen hatással vagy a metura?
Biztos, hogy a vezető jelentősen meghatározza, hogy egyáltalán milyen kérdésekkel foglalkozzon az egyetemen bárki, vagy a munkatársak körében bárki. Én gyakran ösztönzöm azt, hogy ha valamit jól csinálunk, azt csináljuk még jobban. És hogy
akkor
ne dőljünk hátra.
Lenni.
Nem kényelmes, az biztos. Tehát nem szoktak unatkozni a munkatársaim mellettem, hanem azt ösztönzöm, hogy mindig találjuk meg, hogy azt hogyan csináljuk még jobban, vagy hogyan indítsunk el egy teljesen új területet, és próbáljunk ki egy új eszközt.
És hogyha így visszanézel, milyen vezetővé váltál, milyen vezetőnek tartod magad, és szerinted milyen vezetőnek tartanak a kollégáid?
Ezt nehéz így kívülről megfogalmazni, hogy milyen vezető vagyok, sok mindenből tevődik ez össze. Ahogy beszéltem a csapatról, abból is nyilvánvaló, hogy az emberi tényező az nagyon fontos számomra. Tehát én azt gondolom, hogy vezetőként a legtöbb, amit tehetek, hogy motiválom a munkatársaimat arra, hogy jó felé hajtsuk ezt a szekeret együtt, és ehhez sok minden kell. Kell egy vízió, amit be tudunk mutatni, amit világossá tudunk tenni, és a mindennapos apró ügyekkel is foglalkozni, érteni, látni, hogy a munkatársaknak mi az, ami a legnagyobb nehézséget okozza. Ezeknek a harmóniáját megteremteni, ez tölti ki nagyjából a legtöbb időmet.
Milyen terveid, milyen céljaid vannak, víziód esetleg, vagy mi van még a bakancslistádon?
A METU szempontjából azt gondolom, hogy a nemzetközi esítésnek az a szintje, amikor a kelet-közép-európai régió vezető magánegyetemévé válunk.
Amit így említettél is.
Említettem, és ez a vízió, ez itt lebeg előttem, és ezt szeretném elérni. És utána lehet, hogy más vizekre tudok evezni. Én amit nagyon szeretnék még, hogy egy hosszabb ázsiai utazásra a gyerekeimmel el tudjunk menni, hogyha a magánvakancslistámat nézem. Szerintem hamarosan akkorák lesznek, hogy érdemes lesz velük hosszabb útra is menni.
Ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy jó cél. Köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és itt voltál ma.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Dr. Tóth Ágnes, oktatási szakértő, egyben a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatója volt a vendégem.
És persze legközelebb ismét egy nő tart velem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.